Mennyi atyánk, hálát adunk neked mindazokért, az ajándékokért és áldásokért, amelyeket a veled való kapcsolat ad és hoz a mi számunkra. És köszönjük, mennyei atyánk, hogy valóban kaphattunk tőled új szívet, valóban megtapasztalhattuk a te életet változtató, megújító erődet. És kérünk téged, mennyei atyánk, hogy ebben a megújulásban, ebben a te szent fiadnak a képére való folyamatos elváltozásban ne tévesszünk téged sohasem szem elől, mert hiszen ez nem is lenne lehetséges nélküled, a te segítséged, a te lelked nélkül. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy te vigyél bennünket előrébb a megszentelődésnek az útján, add meg azt, hogy egyre közelebb juthassunk hozzád, add meg azt, hogy egyre inkább láthatóvá legyen rajtunk a Krisztus. Erre segíts bennünket ma is, kérjük a te lelkedet, add meg, hogy a te igéd az ne szólhasson ma sem hiába. Amen. A mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt olvasom, egy hosszabb igeszakasz, de szerintem mindannyiunk számára ismerősen cseng majd vissza, mégpedig amikor Pál apostol Milétoszban elbúcsúzik az efézusi vénektől. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 20. részében található a 17-től 38-ig terjedő versekben. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hivatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímérik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem lévőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, minnyájukkal együtt térre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. És fel szeretném olvasni újra a 28. verset. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Kedves testvérek, a héten, egészen pontosan tegnap előtt Sziget-Szent Miklóson jártam, a presbiteri jegyzőkönyvekbe kellett belenéznem egy kutatáshoz kapcsolódóan. És ott találkoztam egy nagyon érdekes és megható történettel, és tényleg rengeteg ilyen történet van szerintem az egyházunkban, és valamelyest sajnálom azt is, hogy talán sok ilyen történet így elveszik egy idő után, nem őrizzük meg ezeket, nincsenek meg azok a fórumok, lehetőségek, vagy nem feltétlenül jutnak oda, hogy megőrizzük ezeket. Úgyhogy valamelyest talán azért is hozom most ide a testvérek elé. Mégpedig a történetnek a fő eleme, hogy amikor a németek a II. Világháborúban visszavonultak, akkor felrobbantották a Sziget-Szent Miklósi templomnak a tornyát. Ez persze nem egy egyedi esemény volt azokban az időkben, hanem hát a templom tornyok kiváló lehetőséget biztosítottak a tüzérségi megfigyelőknek arra, hogy onnan nézelődjenek, és éppen ezért hát a visszavonuló németek is felrobbantották őket, ahol pedig hát meghagyták, ott a támadó oroszok voltak azok, akik először hát a templomtornyokat vették sok helyen célba, hogy hát ezeket a megfigyelő pozíciókat megsemmisítsék. De nem ez a történet maga, csak ehhez kapcsolódik, mert a háború után jó néhány évvel felkereste a gyülekezetet egy német úriember, akiről kiderült, hogy végül is ő az a német tiszt, aki annó parancsba kapta, hogy föl kell robbantani a templomtornyot. És ő egy hívő, evangélikus atyafi volt, és nagy lelkiismeret tudást érzett a háború után, ezért a tettéért. És ebből a felkeresésből aztán több látogatás lett, és végül egy testvérgyülekezeti kapcsolat alakult ki ennek a német tisztnek a gyülekezete, meg a Sziget-Szent Miklósi gyülekezet között, ami aztán hát nagyban hozzájárult ahhoz, hogy bár eléggé megkésve ugyan, de a 80-as évek végén a gyülekezet egy új templomot emelhessen magának. Amiért ezt a történetet idehoztam, egyrésztről hát a szerintem érdekessége és különlegessége mellett az is, hogy láthatjuk azt, hogy a templom torony még a 20. század közepén is betölthetett egy olyan funkciót, hogy egyfajta őrtoronyként szolgált. És valóban, ha egy városban, faluban külön erre épített alkalmatosság nem volt, akkor mondjuk a templom toronyból figyelték az aratás előtt a földeket, a határt, hogy nehogy mondjuk valahol akár ugye spontán is lángra kapjon a gabona, és akkor ne legyen mit aratni. Aztán középkori időkben is tudjuk ezt, hogy hát gyakran a templom torony volt a legmagasabb épület, és nem egyszer töltötte be az őrtoronynak a funkcióját. Volt, aki fent volt, figyelt, vigyázott, őrt állt, és nézte, hogy közelege valamilyen fenyegetés a városhoz, és hogyha ilyet tapasztalt, akkor elég idő volt arra, hogy megkondítsák a vészharangot, bezárják a kapukat, megvédjék magukat a támadóktól. Nem kell tehát nagyon túlmagyarázni ezt a szimbólumot. A templom torony az igazából egy őr torony. Láthattuk, hogy még egészen a közelmúltig gyakorlatilag is aként szolgált, és ha ma már inkább csak egy denevérrezervátum, vagy mondjuk egy mobil adótorony, akkor is a szimbólumoknak a nyelvén, a jelképeknek a szintjén azért jó, hogyha így gondolunk rá, esetlegesen gondoltatunk rá, a templom torony, őr torony. Őr torony, és hangtalanul is a benne élő gyülekezetnek, és tágabb értelemben véve az egyháznak az őrállói felelősségéről beszél, arról a felelősségről, amely itt az ige szakaszunkban is elénk került. Pál apostolnak a búcsú beszéde ez, az efézusi vénekhez, útjának egy állomásán, Milétoszban tartózkodik, és oda hívja magához régi kedves ismerőseit. Méltóképpen akar búcsút venni tőlük, és nem átadja őket, a Szentlélek már kijelentette neki, hogy soha többet nem fognak már ők találkozni egymással. Nagyon emelkedett, ugyanakkor rendkívül mély és szomorú, részben szomorú ennek a beszédnek a hangvétele, azt is mondhatnánk, hogy rendkívül végrendelkező, olyan igazi testamentum ez a beszéd. És olyan szempontból is egyedi, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben elsősorban térítő beszédeket hallunk. Olyan beszédeket, amelyek nem keresztényekhez, még nem keresztényekhez intéződtek, zsidókhoz és pogányokhoz, és ilyen szempontból egyedi ez a beszéd, ez már azokhoz szól, akik bent vannak. Ez már egy belső körös beszéd. Hozzánk szól ilyen szempontból, a gyülekezethez szól. És sokat mond el az apostol magáról benne, küldetésének a nehézségeiről, megpróbáltatásairól, arról a hivatás tudatról, hogy neki még az élete sem drága, csak hogy elvégezhesse a futását, azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kapott, hogy bizonyságot tegyen az Isten kegyelmének az evangéliumáról, és ismerve az apostolnak későbbi életútját és sorsát, tudjuk azt, hogy hát ez nem egy üres retorikai szólam, vagy megejtő szó beszéd volt. És a búcsúzó apostol testamentuma pedig a következő: viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. A templom őrtorony, a gyülekezet tagjai, őrállók. A Szentlélek az, amely elhívott bennünket erre a feladatra. És hogy valóban miből is áll ez az őrt állás, mi felett jó őrködni, mit jelent maga az őrállónak a léte a gyülekezetben, a világban, a társadalomban. Hát rengeteg dolgot lehetne erről beszélni. Én most az állítatunknak a jellege miatt csak egy dolgot szeretnék kiemelni, de igazából ez kettő, de arról akarok beszélni, hogy hiába kettő, de mégis az a jó, ha úgy tekintünk rá, hogy igazából egy. Így olvastuk ugye, hogy viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra. Viseljetek gondot magatokra, vigyázzatok magatokra. Olvastam erről az ige szakaszról egy prédikációt egy neves ige hirdetőtől, és ő egyébként egészen más felé futtatta ki a magyarázatát, és az volt az üzenetének a lényege, az Isten igét akkor is hirdetnünk kell, hogyha az nem népszerű, és az a szófordulatot használta ez az ige hirdető, hogyha nem eladható. És ez valóban így is van, valóban nekünk nem az embereknek a tetszését kell követnünk. Mégis, hogyha van ebben az ige szakaszban úgymond valami eladható, akkor az éppen ennek a mondatnak az első fele. Viselj gondot önmagadra. Tehát tényleg ez egy olyan fajta üzenet, ami rendkívül komfortos így a mai világunknak a korszellemével. És valóban néha, amikor az igét olvassuk, magunk számára is úgy, hogy magyarázzuk, kézzelfoghatóvá tesszük, vagy esetleg mások számára egy szolgálat során beszélünk róla, akkor szeretjük is ezeket az olyan fajta ige részeket, amelyeket könnyű így összefüggésbe hozni az embereknek a gondolkodásával, a bevett gondolatokkal, a közvélekedéssel. Örülünk talán ennek, de igazából ez egy könnyű út, ez egy egyszerű út, és valóban a könnyebb végét fogjuk meg ilyenkor az ige magyarázatnak. Valóban azért az apostol itt arról is szól az előzőekben, hogy hát ő nem vonakodott attól, hogy az Istennek a teljes akaratát hirdesse, és ez is egyfajta figyelmeztetés ami számunkra, hogy nekünk is a teljes akaratot, az igének, a Szentírás bizonyságtételének a teljességét jó hirdetni, és nem kiragadni egy-egy igei üzenetet, egy-egy olyan jól eladható tétel mondatot. Tehát valóban emberek egyházon kívül és belül szívesen hallják ezt a tartalmat, viselj gondot önmagadra, törődj magaddal, könnyebb végét fogjuk meg az ige magyarázatnak, ha csak ezt nyomatékosítjuk. Mert van itt egy és nagyon fontos itt ez az és, ez a kötőszó mondatnak a két vége között. Viselj gondot önmagadra, és viselj gondot a nyájra. Fontos ez a kettő, ha csak az elsőt nyomatékosítjuk, akkor igazából a csapdájába estünk, kor szellemünknek a kísértésének, és igazából hát valamelyest a szőnyeg alá söpörjük ezen mondat önkényes alkalmazásának azért a hátul ütőit is. Hogy bizony a modern önmegvalósító embernek azért nagyon sok fájdalmas és kudarcos megtapasztalása is van, nagyon sok emberi közösségnek és kapcsolatnak a felperzselődése az, ami áldozatául esik az önmegvalósítás csalfa mitoszának. De mégis az is egyfajta kísértés, és az is egyfajta félreértelmezés, hogyha a mondatnak csak a másik felét domborítjuk ki, és állítjuk csak oda egyedüliként és kizárólagosságként. Viselj gondot az egész nyájra. És hogyha az első fele a mondatnak mondhatnánk, hogy a korszellemnek volt, a világnak volt a kísértése, a második felének a túlhangsúlyozása pedig tipikusan egy egyházias kísértés. Viselj gondot a nyájra, csak a nyájra viselj gondot, hány kiégett szolgáló élet, hány zátonyra futott lelkipásztor sors, hány felbomlott keresztény család példázza azt, hogy igazából az is egy hangsúly eltolódás, a minden a nyájról, a minden a szolgálatról, a minden a munkáról szól. Az őrállás, a vigyázás ennek a kettő közötti ésnek, kötőszónak, összekötő kapocsnak a felismerésén és komolyan vételén alapulhat. Vigyázz magadra, viselj gondot magadra, és közben vigyázz a nyájra, viselj gondot a nyájra. Ne játsz ki az egyiket a másikkal szemben, a kettő szorosan összetartozik, mindkettőben akkor léphetsz előrébb, ha mindkettőt egyaránt tartod fontosnak, ha mindkettőért egyaránt megindulsz és teszel. Amen. Mennyi atyánk, te látod azt, hogy nagyon sokszor talán felületességből, vagy nem törődömségből fogjuk meg a dolgoknak az egyszerűbb, könnyebb végét, és nagyon sokszor van úgy, hogy bizony az igédből is, ami nekünk tetszik, ami valóban a mi vágyainknak a húrjain játszik, azt veszük elő, azt dédelgetjük, azt adjuk tovább, azt hangsúlyozzuk ki. Mennyi atyánk, kérünk téged a te lelkednek a vezetésért, hogy valóban a teljes ige, a teljes üzenet, a te teljes akaratod lehessen előttünk. Add meg azt, hogy valóban helyesen kezeljük és helyén tartsuk a kijelentésnek a hangsúlyait, és add meg azt, hogy ebben az esetben is, amikor a magunkra és a nyájra való odafigyelés kerül elénk, akkor tudjuk kialakítani a harmóniát és az egészséges viszonyt a kettő között. Kérünk téged, hogy valóban egyként tudjunk tekinteni erre a kettőre, hogyha az egyikért teszünk, a másikat se feledjük, és vegyük észre, hogy az egyikben sem juthatunk előre anélkül, hogy a másikat nem mozdítanánk elő. Add meg azt, hogy így egyként és harmonikusan tudjunk dolgozni magunknak, személyes hitbeli fejlődésünknek, de ugyanakkor kis közösségeinknek, ránk bízottaknak is a hitbeli előmozdulásán és fejlődésén. Ezt kérjük a te lelkedet, kérjük a te igédnek, velünk valóságodnak a biztatását naponként. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.